békesség néktek testvérek. Isten igéjét a Péter apostol első leveléből fogom felolvasni, az első rész harmadik versétől a 9. versig terjedő szakaszt. Tehát Péter apostol első levele első részéből olvasom Isten igéjét, harmadik versről a 9. versig terjedő szakaszt. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van feltartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek idvességét. Drága Úr Jézus, igazak ezek a megállapítások, hogy mi szeretünk téged, és kibeszélhetetlen örömmel örvendezünk, Uram, miközben elérjük a mi hitünk célját, a mi lelkünk üdvösségét. Igazak a figyelmeztetések is, hogy tekintsünk tereját, hogy tartsuk meg magunkat a te szeretetedben, hogy kötelezzük el magunkat ismét neked, Uram, nem fordulva a világ felé, hanem fordulva a mi Istenünk felé. Ezen a délelőttön ezt szeretnénk most átélni, megtenni, hogy feléd fordulunk, Uram, és megerősödünk benned. Engedd meg ezt, kérünk. Engedd, Uram, oda, közel magadhoz. És miközben így közeledünk hozzád, kérünk, Istenünk, te is közeledj mi hozzánk. Amen.
Amen.
Foglaljuk helyet. Jó pár hónappal már beszéltem arról a gyülekezet előtt, hogy mi a gyülekezetnek a célja. És azt is elmondtam, hogy majd még fogok erről később is beszélni. Hát lehet, hogy már a testvérek nem emlékeznek, de én éppen ezért mondtam el, hogy majd fogok máskor is erről beszélni, mert tudtam, hogy ilyenek vagyunk én is, hogy elfelejtünk bizonyos dolgokat, és meg kell, hogy az újból és újból erősödjön benne. Nagyon fontos, hogy egy gyülekezet feltegye magának a kérdést, és megválaszolja magának a kérdést időről időre, hogy miért van ez a gyülekezet. Mi szükség van erre az egészre? Mi az, ami miatt mi összejárunk, imádkozunk, együtt vagyunk? Milyen célok állnak előttünk, és milyen feladatok állnak előttünk? Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt tudjuk. Ha van olyan szervezet bárhol a világon, vagy van olyan testrészünk, amit nem használunk, amit nem látjuk igazán a célját, az leépül, testvérek. Az nem fogja betölteni az ő küldetését, feladatát, hogyha nincs neki megmondva, ha nincs befogva abba a feladatba és abba a küldetésbe. A gyülekezet is így elsorvadhat és leépülhet, hogyha nem tudja, hogy mi célból van ezen a világon. És nagyon fontos, hogy tisztán lássuk azokat a célokat, és tisztán lássuk azokat a feladatokat, amiért vagyunk, és akkor, ha van cél, akkor meg kell célozni. Ugye, hogyha egy céltáblát kitesznek egy sportlövész elé, akkor neki az a dolga, hogy abba beletaláljon. Akkor azt becélozza. Hát én most azt szeretném, hogyha ezt a célt kitehetném itt Isten kegyelméből a gyülekezet elé, a testvéreknek meg az lesz a feladatuk, hogy megcélozzák azt, amit Isten célként állít elénk. Sokan mondják azt, És sok helyen lehet hallani azt a kifejezést, hogy a gyülekezet azért van, azokért van, akik még nem tartoznak bele. Azokért, akik még nem a gyülekezet tagjai, azokért van a gyülekezet. Hát nem mondom, hogy ez alapjába véve egy rossz kifejezés, de rossz megközelítés. A gyülekezet célja nem azok, akik a gyülekezeten kívül vannak. Majd el fogunk oda is jutni, hogy azokért mit kell nekünk végezni, akik a gyülekezeten kívül vannak, de a gyülekezetnek testvérek nem ez a célja. Isten nem azért hozta létre a gyülekezetet, hogy másokat is gyülekezetté tegyenek. Azokat szólítsák meg, akik a gyülekezeten kívül vannak. Nem ez a cél. Ez céltévesztés, hogyha mi ezt állítjuk a cél keresztbe. A gyülekezetnek a célja, a mi hitünknek a célja Jézus Krisztus. Ezt máshogy tömörebben, rövidebben, kifejezőbben nem lehet megfogalmazni. Részletezni lehet, de ennél tömörebben nem lehet megfogalmazni. Jézus Krisztus felé kell, hogy irányozzuk a lépteinket. Jézus felé kell, hogy tereljük az utunkat. Jézus Krisztus felé kell tereljük a gondolatainkat, testvérek. És azt mondja itt a felolvasott ige, ezért is választottam alapigének ezt a kijelentését Istennek, mert azt mondja a 9. versben Péter apostol, hogy elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. A lélek üdvösségét. Testvérek, valahogy úgy haladunk mi efelé a cél felé, mint az öttusázók. Tudjuk, hogy ott többfajta sportág van ötvözve, és majd az győz, aki általában a legjobb eredményt elérte. Lehet, hogy csak mindenben második volt. Lovagvalásba, vívásba, sportlövészetbe, úszásba, futásba. Második, harmadik helyet érte el, és mégis lehet ő az első, mert majd összesítik az egészet. Hát testvérek, lehet, hogy mi már túl vagyunk egy-két akadályon, és elértük már azt, hogy újjászülettünk. És elértük már azt, hogy Isten megsegített bennünket, és talán éveket vagy évtizedeket megfutottunk Isten segítségével. De még nem vagyunk túl az egész pályán. Még nem mondhatjuk azt, hogy befejeztük a versenyt. Előttünk még áll küzdelem, testvérek. És akkor fog ez a küzdelem befejeződni, akkor éri el a célját a mi küzdelmünk, amikor Jézus Krisztus visszajön. És mi vagy elváltozunk, vagy feltámadunk. Még akik az Úrban haltak meg, még azok sem mondhatják, hogy beértem a célba. Még azok várakoznak, testvérek. Jelenések könyve beszámol, hogy azok a lelkek gyötrődnek ott az Isten trónja alatt, és mondják azt, hogy hát mikor vetsz már annak véget, ami a Földön van. Ők még látják azokat az eseményeket, és még ott gyötrelem van. Ez még nem az a békesség, amire vágytak. Meghaltak az Úrban, megszűntek az ő cselekedeteiktől, de még mindig van ott valami harc, vagy valami közbenjárás Istennél, még mindig van a léleknek gyötrelme, ez még nem az Isten népének a szombatja, a nyugalma. Tehát még a halottak sem nyugszanak meg. Majd amikor visszajön Jézus Krisztus, és amikor elragadja magához az ő mennyasszonyát, és magához veszi az ő mennyasszonyát, na akkor azt mondhatjuk, beérkeztem a célba. És nekünk addig, testvérek, még dolgunk van, még feladatunk van. Nekünk meg kell céloznunk Jézus Krisztus, és azt kell mondanunk, hogy én addig nem hagyom abba a menetelést, addig nem hagyom abba a szolgálatot, addig nem hagyom abba a közbenjárást, addig nem hagyom abba az imádkozást, addig nem hagyom abba az Isten szeretetét teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, addig tusakodok, addig harcolok, amíg győzelmet nem aratok, amíg meg nem érkezik hozzám Krisztus és én meg Krisztushoz. Ez a cél. Ha testvérek, tényleg az történne, tegyük fel, egész szekhalmot meg tudjuk téríteni. Itt van minden szekhalmi a gyülekezetben. Tízezren dicsőítjük Istent vasárnaponként. Aztán átmegyünk Csökmőre, Füzesgyarmatra, Vésztőre, Körösladányra, a környező négy településre. Aztán Kertészigetbe, Bucsára, Körös-Újfaluba, a világ végső határáig. Minden embert hívővé tettünk, testvére. Tegyük fel. Akkor azt lehetne mondani, a gyülekezet elérte a célját, feloszolhat. Hát még akkor se lehetne azt mondani, igaz? Mert a gyülekezetnek nem az a célja, hogy hívővé tegyük az embereket. A gyülekezetnek az a célja, hogy megérkezzünk Jézus Krisztushoz. Ezt ne feledjük el soha, testvérek, és erről minket senki, semmilyen áron ne tudjon lebeszélni. Na, a szavaimból, mintha olyasmit lehetne kivenni, hogy hát miért tartja ez a Lajos testvér ezt ilyen fontosnak, talán elveszíthető az üdvösség? Hát, erről nagy vita folyik a hívők között. Én részt vettem már ilyen vitákba. Voltam olyan véleményen, amikor azt mondtam, elveszíthető az üdvösség. Voltam olyan véleményen, amikor azt mondtam, nem veszíthető el az üdvösség. Aki egyszer megtért Jézus Krisztushoz, az biztos, hogy meg fog hozzá érkezni. Most inkább Bibliát olvasok, jó? Elolvasom azt, hogy Isten igéjében mit találtam én erre nézve. Hát persze, talán estig lehetne olvasni az igéket. Most arra kérem a testvéreket, hogy némi türelemmel hallgassák meg, hogy mit ír erről a zsidókhoz írt levél írója. Feltehetően Pál apostol volt az. A harmadik és a negyedik részekben. Hadd legyen egy kis bibliolvasás is így vasárnap. Egy hosszabb részt fogok felolvasni. Zsidókhoz írt levél, harmadik, negyedik rész. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívás részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Jézus Krisztusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. Néha megállok egy-egy megjegyzésre. Krisztus hű. Krisztuson nem fog múlni, hogy mi megérkezünk a célba, vagy nem érkezünk meg a célba. Ha rajta múlna csupán, akkor megérkeznénk. És meg is fogunk érkezni, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. Az első ha az igében. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, ezt mondván, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Milyen szomorú az. Isten 40 évig egyre másra halmozza a csodákat, túllépve minden határt, a türelem minden határát. Már a legtürelmesebb embernek is, Mózes, a világon a legszeridebb embernek is elszakadt a célna. Kötélből voltak az idegei, de elszakadt az ideg. És már megbosszankodott a népre. Ezért nem is mehetett be az ígéret földjére Mózes. És Isten még mindig bírta. Isten még mindig tűrte. 40 évig tűrte az ő erkölcsüket a pusztában, így mondja máshol az ige. Hát itt is mondja, hogy 40 évig munkálkodott Isten, bizonyított, meglátogatta őket, szólt hozzájuk, csodákat cselekedett, nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmam. Tehát róluk van szó. És aztán az ige írója, aki papírra vetette az Istentől ihletett szavakat, üzenetet, azt mondja, vigyázzatok, atyám fiai. Ti is vigyázzatok. Nem azt mondja, azok a zsidók régen nem vigyáztak, és ezért elvesztek, de nektek már jobb a helyzetetek, mert titeket nem fenyegethet ilyen veszély soha. Azt mondja, vigyázzatok. Úgy, ahogy ők nem vigyáztak, nektek vigyázni kellene, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elhajoljon. Lehet olyan, hogy egy szív elhajlik az Istentől. Elindul Istennel, de elhajlik Istentől. Szerdán volt szó Salamon királyról, igaz? Milyen jól indult. A zsidók egész történelmében nem volt olyan korszak, amikor azt írta volna le a Biblia, hogy a nem hívő pogány királyok, személyek, országok odafigyeltek volna az Isten népére. Csak Salamon idejébe volt. Ez volt a zsidóság létének az értelme. A küldetése ez volt. Hogy az egész világra elhintsék az Isten ismeretét. Visszatérítsék az Édentől elszakadt embert az Istenhez. És elkezdődött Salamon életében. Hát már Dávid életében, de Salamon életében ez beindult ez a gépezet. És jöttek oda a Séba királyné asszonya, de más királyokról olvassuk, hogy a Salamon bölcsességét keresték. És elhajlott az ő szíve. Úgyhogy testvérek, ezeket jóval közelebb voltak az Úr Jézus halálához. Hát még az apostolok éltek. De már azt mondja az apostol, el ne hajoljon a szívetek, vigyázzatok. Milyen jó prédikátorok voltak ezek az apostolok. Ma nincsenek olyan jó prédikátorok. Milyen sok csodát cselekedtek, ma nincs annyi csoda. És már az a gyülekezet elhajlik Istentől, és figyelmeztetni kell őket, vigyázzatok. Mennyivel inkább minket, testvérek. El ne hajoljon a ti szívetek az élő Istentől. Egy kicsit se. Egy grammot se a szívetekből ne adjatok, hogy Zoltán testvér elmondta az imaórában. Hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a nap, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalásába által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartja. Megint egy erős megtartás, megint egy ha. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által? Milyen érdekes. Kiknek kéne elkeseredniük? Akik megbetegedtek, akik elveszítették a munkahelyüket, akiknek a családját meghurcolták, akiket elkaptak, akiket megvertek. Mi történt a zsidósággal? Isten hatalmas kézzel kivezette őket az egyiptomi fogságból. És aztán mi történt velük? Elkeseredtek. Hát ez valahogy nem illik össze, nem passzol össze. Miért keseredtek el? Mert nem a szabadítóra néztek, nem a szabadulásra néztek, nem a szabadságban jártak, addig kutattak, míg nem kerestek maguknak olyan dolgokat, amin el tudtak keseredni. Testvérek, ma ugyanez a helyzet. Találtok olyan dolgokat, amiken el tudtok keseredni. Ha nem arra figyeltek, amit Isten mond. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keseredjen a ti szívetek. Ha arra figyeltek, amit Isten cselekedett, aki cselekedett a ti életetekbe, nem fogtok elkeseredni. Pál apostol azt mondja, ezért nem csüggetünk. Mert egyébként csüggethetnénk, és felsorolja az okokat. Üldöztetünk, mezítelenkedünk, éhezünk, fázunk, gyaláztatunk, de Isten szólt hozzánk, hiszünk, szólunk, hirdetjük az igét, örök életünk van, ezért nem csüggedünk. Tehát ott fordított volt a dolog. Lett volna miért elcsüggedni, mégse csüggedtek. Ezeknek nem lett volna, mégis elcsüggedtek. Hát testvérek, nehogy abba a helyzetbe kerüljünk mi is. Kikre haragudott meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek? Akkor is volt egy ilyen réteg, az apostoli korban is, ma is van egy ilyen réteg, akik engedetlenek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Hitetlenség miatt. Ha lesz olyan a világon, a hívők között, hogy nem megy be az Isten nyugalmába, a mennyei dicsőségbe, hitetlenség miatt nem fog bemenni. Majd mondja, hát itt a bemerítési emlék okiratom, Mondja Isten, én nem erre voltam kíváncsi, a mennyben nem ez a belépő, hanem hogy mindvégig erősen megtartottad de azt a hitet, amelyről szépen bizonyságot tettél a bemerítésedkor. Én is ott voltam, mondja az Úr majd, hallottam a bizonyságodat, nagyon szép volt, helyén való volt. De én azt kértem tőled az én igémben és az én szolgáim által, hogy mindvégig erősen ragad meg azt. És te nem tetted meg. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Hittel kell párosítani a hallott beszédet. Egész más úgy hallgatni, míg a testvérek imádságát is, az ima órát is, az ige hirdetést is, a felolvasott igét is, hogy rögtön hittel párosítom. Vagy pedig úgy várom már, hogy vége legyen. Vagy fáj a fejem, és azzal vagyok elfoglalva, vagy fáradt vagyok, vagy ki tudja, mi minden okot adhat az ördög arra, hogy ne higgyünk. De amikor hittel párosítjuk a hallott beszédet, még azt mondom, hű, hát, hogy megelevenedett a gyülekezet. Majd mondja a gyülekezet, testvér, te elevenedtél meg, nem mi. Mi mindig így imádkoztunk itt, mindig így folyt az ige hirdetés. A Bibliában mindig ugyanaz volt leírva. Csak te most párosítod hittel. És hirtelen lelki táplálék lett neked. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba, jól lehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Mert valahol a hetedik napról eképpen szólt, és megnyugodott Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel hogy annak okáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium, nem mentek be engedetlenség miatt, ismét határoz egy napot. Ma, szólván Dávid által annyi idő múltán, amint előbb mondva volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mintha Isten ismét elkezdett volna dolgozni, nem igaz? Jézus mondja, az én atyám mindez idáig munkálkodik. Szombaton gyógyított. A zsidók megünnepelték a szombatot. De nem csak megünnepelték, fel is rúgták. És Isten nem nyugszik, testvér. Nyughatatlanul, fáradhatatlanul dolgozik a mi lelkünk megmentésén. És Jézus Krisztus ebbe a szolgálatba állt be. És nem volt Istennek nyugta, és az ő fiának se volt nyugta, és nekünk se kell, hogy legyen még nyugtunk, hanem munkánk van. És Isten határoz ismét egy napot. Ismét létrehoz majd egy nyugalmat. Na ebbe a nyugalomba hív be bennünket. Ebbe a nyugalomba helyezte Ádámot és Évát. Nem kellett volna nekik dolgozni. Istennek se kellett volna a lélek mentésnek a munkájában fáradoznia, nem kellett volna verejtékkel legyék a kenyeret, fájdalommal szülni a gyermekeket, őt egy nyugalomba helyezte Isten. Gondoljuk testvérek egy olyan életre, amikor a lelkünk teljesen nyugodt mindig. Isten lelke, szelleme is nyugszik, nem haragszik Isten szelleme, mert itt azt mondja, megharagudott rájuk, nem haragszik, és az ember se haragszik, nem, nincs aggodalom. Van munka, mert van feladat, de minden megy a maga rendjén. Milyen csodálatos. Hát ezt felrúgtuk. Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólna azok után másnapról. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Egy újabb szombat. Egy újabb nyugalom. Ez még előttünk áll, testvérek. Már elkezdődik, de előttünk áll. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, miképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. És ez a lényeg. A hitetlenségnek ugyanazon példájában essék. Ma valaki közületek. Akkor lehet olyan, hogy valaki megtért, bemerítkezett, szolgálta az Urat, ott volt a gyülekezeti alkalmakon, és azután nem megy be az Isten nyugalmába? Hát különben minek figyelmeztetne bennünket erre az Isten igéje? Testvérek, én úgy gondolom, hogy lehet olyan, és lesznek is olyanok, de mi ne legyünk azok között, ezt meg szeretném. És ezért tűzöm ki a célt. Jézus Krisztushoz való megérkezés a cél. Isten kegyelméből és az ő dicsőségére megtértünk, újonnan születtünk, alámerítkeztünk, szolgáljuk az Urat, itt vagyunk a gyülekezetben, vállaljuk a terheket. Az öttusázó végzett a futással, végzett a lovaglással, de előtte van még a sportlövészet, előtte van még az úszás, előtte van még a kardivás. Hát testvérek, ne hagyjuk félbe, hanem folytassuk ezt a munkát, és addig ne nyugodjon meg, ami lelkünk nem is nyugodhat meg. Amíg nem fogunk kezet Jézus Krisztussal, amíg nem öleljük őt, amíg nem mondjuk azt, áldott aki ő az Úrnak nevében, amíg meg nem jelenik a felhőkön, testvérek, akkor nem mi fogunk felmászni ő hozzá, testvérek, akkor elragadtatunk. Már mindent abba hagyhatunk, nem kell tovább fáradozni. Akkor lebegni fogunk, könnyűvé válik minden, és elragadtatunk ő hozzá, testvérek. Akkor azt mondhatjuk, ha ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, most már nem futok, még egy kicsit lihegek, még egy kicsit fáradt vagyok, de most már befejeződött, most már jön a vigasztalás, jön a gyógyulás. Akkor abba hagyhatjuk, testvérek. Addig pedig cél egyenes, igyekszem a mennyei elhívás jutalmára. Nem azért igyekszem, hogy sok-sok-sok megtérő legyen a gyülekezetben. Azért is. De nem az a cél, hanem az, hogy oda érkezzek Jézus Krisztushoz. Most itt szép igék vannak, nem folytatom tovább, hanem rátérnék testvérek inkább arra a részére, miután itt a célt felvázoltam, hogy mi a gyülekezetnek a feladata. Mert egy dolog, hogy van célja a gyülekezetnek. De egy másik dolog, hogy van feladata a gyülekezetnek. És mikor látjuk a célt, akkor lehet foglalkozni a feladatokkal. Hogy elérkezzünk Jézus Krisztushoz, hogy ő vele célt érjünk, és másoknak is kívánjuk ezt a jót. Ezt ha látjuk, akkor jönnek a feladatok, amiket közben nekünk el kell végezni. Családban az a feladatunk, hogy a gyermekeinket felneveljük. Mondják, hogy kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond. Én azt akarom, hogy nekem nagy gyerekeim legyenek. Azt akarom, hogy kirepüljenek családi fészekről. Nem azért, mert nem szeretem őket és lökném őket ki, hanem az a célja a családi életünknek, a gyermeknevelésünknek, hogy érett férfiakat és asszonyokat józan látásokkal, megtanítva őket Isten dolgaira, a világ dolgaira, kibocsássunk, és akkor fogok örülni, hogyha látom, hogy ők is tudnak családot alapítani, szolgálni az Úrnak, megtérni, önállóan élni. Ez a cél. Ahhoz, hogy a célt elérjük, feladataink vannak. Ki kell mosni a koszos zoknikat. Családi áhítatot kell nekik tartani. Értjük, mi a cél és a feladat között a különbség, testvérek. A cél érdekének elérésében vannak nekünk feladataink. De nem az a cél, hogy kimossuk a koszos zoknit, és nem az a cél, hogy megtartsuk az esti áhítatokat. Hát akkor ez nem lenne egészséges dolog, mert megnyugodnánk, ha tiszta zoknikjük lenne, és minden áhítatot megtartottunk volna. A cél az, hogy önállóak legyenek, és sok-sok feladat jár ezzel együtt. A cél az, hogy elérkezzünk Jézus Krisztushoz, és sok-sok feladatunk van addig. Mi a gyülekezet feladata? Én három fő feladatát látom a világ összes gyülekezetének, de a Szeghalminak különösképpen, azért, mert így szolgál. És szeretném, ha a gyülekezet végezni az ő feladatát. Az első feladata a gyülekezetnek, amit nagyon fontosnak látok, és legelső helyre teszek a cél elérése érdekében, az a Tesszalonika levél 5. része, 11. versében van megfogalmazva. Első Tesszalonika levél, 5. rész, 11. vers. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Testvérek, olyan jó, hogy ha van egy-egy szép bibliai ige, amit rá lehet a gyülekezetre húzni, lehet alkalmazni rá. Én hadd bátorítsam meg a testvéreket ezzel, hogy ezt az igét itt teljes egészében a szegpalmi gyülekezetre, körzetre tudom alkalmazni. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Tesszalonikában ez a dolog működött. Azt mondja nekik Pál apostol, jól csináljátok testvérek, csináljátok tovább. Én úgy látom, hogy többé-kevésbé, de működik. Jól csináljátok testvérek, folytassátok tovább. Vigasztalja egyik a másikat. Ugye a vigasztalásról volt szó, hogy mi a vigasztalás, az nem pontosan az, amit mi érteni szoktunk alatta, hogy valaki szomorú és a másik megerősíti. Az is. Inkább így lehetne mondani azt az eredeti értelmét neki, hogy helyre állítsátok egymást. Az a görög szó azt jelenti, hogy oda hív. Oda hívom a testvért Krisztushoz. Lehet azért, mert csügged, és azt mondom, ne csüggedj testvért, gyere, segítek én neked. Megvigasztalok. Helyre segítelek, a te helyedre segítelek téged. De lehet, hogy az a helyzet, hogy testvér, te nem az igazság útján jársz, a sátán elfoglalta te szívedet, bűnökben vagy, és én megintelek most téged. És a helyedre segítelek téged. És azt akarom, hogy a helyeden legyél. Oda hívlak téged a Krisztushoz, ahol neked kéne lenned, de te eltévedtél, eltévedeztél. Ez is vigasztalás. Oda segítem a testvért. Egyik esetben fentről, a másik esetben magas lóról kell leszállítani a testvért. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Testvérek, hívő életet élni magányosan nem lehet. Ez egy olyan üzem, ahol nem lehet, amit nem lehet egyedül csinálni. Ez olyan, mintha a házasságot se lehet egyedül csinálni. Ahhoz két ember kell. Legalábbis, meg maximum is. A gyülekezeti életet, a hívő életet sem lehet egyedül csinálni. Ehhez közösség kell, ehhez gyülekezet kell. És ebben a gyülekezetben kell, hogy egyik építse a másikat. És testvérek, ezen nekünk el kell gondolkodnunk, hogy mi a gyülekezetben az én személyes feladatom. És gondoljatok arra, testvérek, ki maga, saját magának gondolja el legutóbb, mit tettem a gyülekezetért. Mikor volt ez, és mi volt az? Mennyi idő telt el azóta? Egy óra? Egy nap? Egy hét? Egy hónap? Vagy hónapok? Hogy én hozzájárultam ahhoz, hogy építsem a másikat. A többieket. Vagy az egyiket. Kinéztem magamnak egy valakit. És én építem. És én szolgálok. És én vigasztalom őt. Ez nagyon fontos. Egyik a másikat. Mi nagyon szeretnénk, ha sokan lennénk ebbe a gyülekezetbe. Nagyon szeretnénk, hogyha az emberek megtérnének, de ennél jobban kell, hogy szeressük, hogy egészséges legyen ez a gyülekezet. Nem tudom, a testvérek szoktak-e takarítani otthon? Hát gondolom szoktak. Hát miért szoktak takarítani? Mikor annyi szemét van az utcán, vagy a köröspartra kimegyünk, ott vannak az eldobált sörös üvegek, össze kéne szedni. Hát hogy néz neki, testvérek, mi az utcát söpörnénk, otthon meg nyakig érne a bor, meg a szemét. Otthon kell seprek. Először. És nekünk a gyülekezetben is otthon kell egyik építse a másikat. Ez kell, hogy először működjön. Látjuk a célt, és úgy érhetünk a célba, ha segíti egyik a másikat. Testvérek, valaki egyszer elmesélte, hogy a második világháborúban menekültek a, hát nem tudom, egyik sereg a másik elől, és a sebesültek ott feküdtek az út szélén, és kiáltottak. Segítsetek! Vigyetek magatokra, ne hagyjatok, agyonlőnek minket. Nem foglalkoznak velünk, átgázolnak rajta. Hát ezek a katonák, ezek siettek, nem foglalkoztak a sebesültekkel. Hát rohanni kell, mert nyakunkon az ellenség. Az egyik megszánta a beteget, a sebesültet, felvette a hátára, és így cipelte, a hátán, görnyeten, sok kilométeren át cipelte. Óriási tél volt, nagy hideg. És elvesztek ott valahol a nagy télbe, a tájba, a pusztába. Szanaszét szóródtak, és a katonák megfagytak. De ezek ketten, egyik melegítette a másikat, ezek túlélték. Beértek valami állomásra, kórházat találtak, ellátták a beteget. Az, aki felvállalta a másikat, az megmelegítette a másikat, a másik az egyiket. Úgy volt rajta az a beteg, mint egy kabát. És ő alulról melegítette, az felülről melegítette, így túlélték. A többiek megfagytak a hidegbe. Van egy nagyon érdekes szokása, ösztöne, ezt a szót kerestem, ösztöne a Japánban élő méhecskéknek. Ezek eltérnek a Magyarországon élő, meg a világ más táján élő méhecskék. Tehát külsőre egész jól hasonlítanak egymáshoz. De Japánban él a világ legnagyobb lódarazsa. Hatalmas nagy lódarás. Ha rászabadulnak az emberekre, akkor halálra tudják marni őket. Sok kínai esik évente áldozatul ilyen halálos lódarás csípéseknek. Ezek az óriási lódarazsak máshol nem élnek a világon, csak Japánban. És a japán méhecskék azok ki vannak szolgáltatva bizonyos mértékig ezeknek a lódarazsaknak, mert ezek amikor jönnek, akkor egy mészállásba kezdenek. Levágják a méhecskéknek a fejét, meg ahol érik őket. Félelmetes volt látni ezt egy ilyen közeli filmfelvételen, ahogy milyen mészárlás végez. Csak egy csípés, hopp, már méhecske ketté vágva esett lefele. Pár ilyen lódarás az európai méhecskéket, amiket odavittek a japánok Japánba, mert jobban mézelnek, több mézet hoznak, mint a japán méhecskék. Hát vitték az európai méhecskét. Oda ment 30 lódarás sok ezer méhecskéhez, egy-két óra alatt mindegyiket megölt. Mutatták közelről. Pak-pak-pak, így rá. Hullanak, mint az eső, úgy hullanak le a méhecskék. Tehetetlenek. Na, a japán méhecskék, tudjátok, mit csinálnak testvérek? Összefognak. Körülveszik a japán lódarazsat, de egy nagy gombócba vannak. Hát, nagyobb, mint talán a két öklöm. Egy nagy gombócba vannak. És elkezdik riszálni a farukat. De ezt nem azért csinálnak, mert táncolni akarnak, hanem meleget csinálnak ezzel. Hőt termelnek. Télen egyébként is, az európai méhecskék is így összefognak és mozognak, hőt termelnek, nem fogynak meg soha a méhecskék, okosak, nem kell nekik gáz ellátás. A japán méhecskékben benne van a kód, ami az európai méhecskékben nincsenek, rámennek a darázsra és csinálják a hőmérsékletet, mozognak, körülveszik. Hát közben megy a harc belül, de ezek többen vannak, körülveszik. A méhecskének a hőtűrő képessége magasabb, mint a darázsé. És egy idő után a darázs meghal. Túl hevű. Mikor meghal, nem mozog. Elmennek a méhecskék, dolgoznak tovább. Hívő élet ilyen, testvérek. Te nem fogsz boldogulni az ellenséggel szemben. Te nem fogsz boldogulni a testvér nélkül. Még akkor is megtart a testvér, ha sebesül. Mondják, nem megyek ebbe a gyülekezetbe. Ez egy rossz gyülekezet. Inkább otthon olvasom a Bibliát. Túl öregek, túl lassan énekelnek, túlságosan veszekedősek, nem olyan jó a prédikáció. Én otthon leszek. Az halálra van ítélve. Jön a darázs, egy kis csípés megöli azt a hívőt. Ha együtt vagyunk testvérek, akkor le tudjuk győzni. Építse egyik. Ez a gyülekezet feladata a gyülekezetben. Aztán van még egy nagyon fontos feladat, amit olykor-olykor szoktam én már emlegetni, hallhattuk itt-ott, de ebbe a csokorba bele kell szedni ezt a szép szád virágot is. A másik nagyon fontos feladatnak tartom, ami talán testvérek nem annyira tetszetős, nem annyira sikeres, de Máté evangéliumában a 24. részben az Úr Jézus elénk tárja ezt a dolgot. Máté evangélium a 24. részében a 14-es vers. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jő el a vég. Testvérek, ez alapján, az ige alapján mi egészen pontosan tudjuk, hogy Jézus Krisztus mikor fog eljönni. Nem úgy, hogy 2010. január 7-én, nem időre tudjuk pontosan, hanem tudjuk pontosan, hogy amikor az egész világon fog hirdetni az evangélium, akkor jön vissza Jézus Krisztus. Hát nekünk nem lesz vég, a világnak vég lesz. Akkor jön a csapás, és nagyon sokan meg fognak halni. De nekünk örök üdvösség lesz. Akkor jön el Jézus Krisztus, amikor az egész világon hirdettetik az evangélium. És ez nem azt jelenti, testvérek, hogy az egész világon megtérnek az emberek. Hogy az egész világon hatalmas gyülekezetek fognak alakulni. Nem ezt mondja Jézus. Mert ha ez lenne, ezt mondta volna. Az egész világon minden városban lesz gyülekezet, akkor jövök el. Nem. Akkor jön el, mikor az egész világon hirdettetik az evangélium. Olyan sok helyre hívnak engem szolgálni, testvérek, tudják, hol ekkor nem vagyok itthon, hol akkor nem vagyok itthon, kérem, hogy imádkozzanak, most ide megyek, oda megyek. Én mindig nagyon szívesen megyek el. Nagyon kevesen térnek meg az én szolgálataimra. Mások szolgálataira is általában nagyon kevesen térnek meg. De nem azért megyek, csupán, hogy megtérjenek. Az a feladatom, és nektek is, testvérek, és minden hívőnek a világon, hogy árasszuk el a világot evangéliummal. Legyen tele a föld minden szeglete evangéliummal. Bemegyek egy gimnazista osztályba, beszélek Jézusról, és senki nem érdeklődik, senki nem tér meg. De megtettem a feladatomat. 30 ember, aki eddig még nem hallotta, most hallotta. Nekem ez is dolga. Nekünk az is dolgunk, hogy megjelentsük. Tegnap eljött 3 ember a vésztői előadásra, és hallották az evangéliumot, és nem tértek meg. Sőt, az egyikőjük, ahogy elköszöntem, még be se fejeztem, már pattant fel, mint a rugó, menekült ki, mintha égne a terem. De hallotta az evangéliumot, és Jézus minket megbízott azzal, hogy hirdessük az evangéliumot. És nekünk ez feladatunk, és nekünk ez dolgunk. És amikor mindenütt hirdettetik az evangélium, akkor eljön majd az Úr Jézus. Olyan jó volt hallani a testvért, aki itt szolgált közöttünk, hirtelen eszembe se jut a neve, aki Amerikából érkezett, és azt mondta, hogy Amerikában minden ember ismeri az evangélium. Ott több mint 10 millió baptista van Amerikában. És mások is, nem csak a baptisták, a hívő emberek hirdetik az evangéliumot. Azaz ország át van itatva az evangéliummal. Azt mondja, hogy nem lehet, még megtérőket lehet szerezni, de hogy elmondjuk az igét, nem lehet. Micskei Zoli testvérék felvettek egy stoppost Szilágysárba, mikor ott voltunk szolgálni az ottani gyülekezetekbe. Részeg volt az a stoppos. Meg akarták téríteni. Hát a baptisták mit akarnak téríteni, persze. Mondják neki az evangéliumot. Azt mondja ez a részeg, hát tudom, én ezeket gyerekségemtől kezdve hallom. Amikor van egy 1000 fős gyülekezet, testvérek, és 300 tagú gyülekezet van benne, felnőtt bemerített tag 300 000 tagú községben, minden harmadik ember hívő baptista. Hát akkor, hát persze, hogy a másik 600 az is, vagy 690 vagy 700, az is hallja az evangéliumot. Hát ott csak 2-nek kell elmondani, és már az egész falu tudja. Hát itt nekünk 1000-nek kell elmondani. Hát mondjuk 1000-nek. Ők 2-nek mondják, mi 1000-nek. Nekik könnyebb dolguk van, mert többen vannak, majd mi is leszünk többen. Át tudják itatni azt a falut. Hogy még a részegesek, a paráznák, az utolsó lecsúszott bűnösök is mind tisztában vannak az evangéliumban. Isten akarja ezt. Hogy ne legyen igazságtalan az ő ítélete, hanem igazságos legyen. Minket megbíz ezzel a feladattal. Akkor jöjj el a vég. Testvérek, ha mi gyorsan dolgozunk, hamarabb jön el Jézus. Ha lassan dolgozunk, lassabban jön el Jézus. Micsoda, hogy mi hátrát adhatjuk Isten tervét? Én is szerettem volna ma hamarabb jönni a gyülekezetbe. De De a feleségem készül a főzéshez, azt mondja, valami leégett. Mondom, hagyjad már csodába, nem hagyhatom, itt felgyullad a ház. Kinyitotta a sütőt, locsolgatta olajjal, meg forgatta ott a krumplit, meg egyebek. Hátráltatott. Hát Jézus is akar valamit, és akkor mondja, hogy kész vagytok már, hirdettétek az igét minden embernek. Hát, már kész vagyunk, amit a gyerekem, mikor porszívózik. Na akkor, barátok, az ágy alatt gyerünk, ott is csináld meg, mert kész vagy te úgy, hogy ne lássak még egy ilyen készséget nálam. Kezdjed előről. Az Úr is mondja, kész vagytok az én fogadásomra, jöhetsz Uram! Na akkor dolgozzatok tovább, mert nem vagytok kész. Nem végeztétek el, amit mondtam. Az egész földön hirdessétek az evangéliumot. És most jön, testvérek, én harmadik helyre teszem. A feladatok sorában, nem a célok sorában. Egy cél van, Jézus Krisztus. A feladatok sorában nekem a harmadik helyen kullog az, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam néktek. Hát ez is feladat. Ez is feladat. De már hadd kötözködjek megint egy kicsit. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy merítsétek be őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevére. És pont. Hanem folytatja. Vesző van. És azt mondja, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Én egy kicsit mindig fázok attól, félek attól, amikor azt hallom, hogy volt egy evangelizáció, és ott megtértek százan. Na, jó start. Örülök neki, hogy megtértek százan. És akkor mi lesz azzal a százzal? Van egy film, amely bemutatja világ különböző pontjai. Milyen csodálatos ébredések mentek végbe. Én nem is vonom kétségbe, hogy ott Isten munkálkodott. Kábítószer, hálózatok szűntek meg, annyi megtérő volt. Nem maradt a településen kocsma, ahol még egy-két részeges elment volna inni. Mert annyian megtértek, hogy bezártak a kocsmák. Tönkre mentek a kocsmárosok, vagy megtértek a kocsmárosok. Erdélyben volt egy eset, mikor megtért a kocsmáros. Odaállt a gyülekezet elé, elmondta, szeretem Jézust. Azt mondta a gyülekezet neki, akkor zárd be a kocsmát. Azt mondja, hát akkor éhen maradok. Hát most akkor szereted az Úr Jézus, vagy nem szereted? Itatod itt a bűnösöket, akik tönkreteszik a települést, meg gyerekeiket verik, meg az asszonyaikat verik, te fogod őket kiszolgálni. Zárd be a kocsmát. Bezárta. Majd nem tudom, mivel kezdett foglalkozni, de bezárt a kocsmát. Hát, mi lett azokkal az emberekkel? Engem úgy érdekelne egy film, az ébredés után 10 évvel. Mi van az ébredés után 10 évvel? És akkor majd meglátjuk. Eleget tettetek a missziói parancsnak? Hát eleget tettünk. 1000 ember bemerítettünk. Nem ez a missziói parancs, állj! Ez a fele, hogy merítsen be. És taníts őket, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus Krisztus parancsolt. Ez a missziói parancs, és akkor van vége. 1000 embert bemerítettem, és 1000 ember itt van, mind 10 éves hívőségi jubileumát ünnepli. Akkor megtartottad. Akkor jó. Jól végezted el a feladatot. Testvérek, tanítani sokféleképpen lehet. Az egyik gyerekemnek, az egyik tanárnénie úgy tanította az egyik tantárgyat, hogy nem akart bemenni az órára. Jaj, már megint ez az óra jött. Nem akarok bemenni, nem akarok készülni el az órára. Tanítónéni le lett cserélni. Jött egy másik tanítónéni. Alig várt, hogy mehessen. Ugyanaz a tantárgy, ugyanaz a gyerek, de másik tanítási módszer. Azt mondja az Úr Jézus, úgy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit nektek parancsolt. Nekünk úgy kell, testvérek, megtéríteni és megtanítani őket, hogy az emberek akarjanak jönni a gyülekezetbe. Ne csak megtérni akarjanak, hanem megmaradni is akarjanak. ne csak egy start legyen nekik, hanem együtt menjünk be velük az Isten nyugalmába. Együtt érjünk célt. Együtt ragadtassunk el. Tanítván őket úgy, ez nincs benne a Bibliában, de ez az értelme, úgy tanítsátok őket, hogy meg is tartsák a parancsolatokat. Ne azt mondják, hogy jaj, olyan sokat kértek, olyan nyűgös dolog ez, olyan kényelmetlen dolog ez, olyan sok minden itt kötelező csinálni. Ne ezt lássák benne, hanem azt lássák, hát mi ezt csinálhatjuk. Hát nekünk lehetőségünk van szent módon élni. Hát ez csodálatos. Gyerünk, kövessük a hívőket. Hadd álljon előttünk még egyszer így összefoglalva, Újhegyre szedve, hogy mi a cél és mi a feladat. És bontsuk ezt le szephalmi szintre. És bontsuk ezt le egyéni szintre. Mi a célom? Mi a mi hitünk célja? A mi lelkünk teljes üdvössége. Félúton vagyunk, és be kell jutni teljesen a célba. A Jézus Krisztus eljöveteléig, az elragadtatásig, a feltámadásig erősen megragadom az Isten kegyelmét és igényét. Nem keseredek el, futok addig, amíg be nem érek a célba. Nem állok meg, hogy szúr az oldalon. Futok egészen a célig. Majd megállok, ha beértem a célba. Mikor a futók beérnek a célba, nézzék meg a testvérek, mit csinálnak. Van, aki összeesik. Beért a célba, nem ünnepel. Elsőként ér a célba. Leesik a fűre. A maratoni futóknál van ez így. Mert 100 méteren más. Leesik a fűre, és csak örül, hogy kap levegőt. Nem tud még ünnepel. Majd leeshetünk, testvérek. Kieshet a Biblia kezünkből. A missziói plakátok, tervek kieshetnek a kezünkből, amikor megérkezünk. De addig a cél Jézus Krisztus. Nem a misszió a cél, a misszió feladat. Első feladat az, hogy egyik építse a másikat. Kezdjük ezzel. Gondoljuk át, hogyan tudja egyik építeni a másikat. Hogyan tudunk együttműködni más gyülekezetekkel, körzeten belül, körzeten. Hogyan tud egyik hívő építeni a másik? Hirdettetik minden népnek az evangélium. Van még olyan ház, ahol nem hallották az evangéliumot. Valahogy megcélozni, bölcsen, szeretettel. Istentől kér, hogy nyisson kaput. Olyan lehetőségeket, akár tévé, rádió, internet, személyes bizonyságtétel, evangelizáció sorozat, ami éppen sikeres. Mert most kopogtathatnánk, legfeljebb kirúgnának minket is, mint a Jehova tanúi. Nem célra vezető, de célra vezető módokat találni Istentől, hogyan ismerheti meg minden ember a mi környékünkön. Nem kell nekünk 20 embernek a világ végéig elmenni. Elég nekünk a Szeghalom tábláig eljutunk, és át van húzva piros csíkkal, a Szeghalom vége. Ha mi addig minden embernek hirdettük az igét, az jó lesz, testvérek. Ha ezt így csinálják Vésztőn, így csinálják Debrecenben, így csinálják Budapesten, meg Párizsban, akkor minden rendben van. Akkor minden gyülekezet a maga területét lefette. És a harmadik feladata a gyülekezetnek, hogy tanítvánnyá tegyük az embereket, megtérésre segítsük őket, és megtanítsuk őket arra, amit Jézus Krisztus parancsolt. Hát ezeket forgassuk, testvérek, és megint csak azzal zárom be ezt az igehirdetésemet, mint a jó pár hónappal ezelőtti, biztos több mint egy éve, hogy elmondtam, hogy majd még fogok erről beszélni. Nehogy elfelejtsük. Tudatosuljon a gyülekezetben az, hogy mi a célja, és mi a feladata. Amen.